Folytassuk műsorunkat, új elektromos autó a magyar piacon. A belső égési modellnél rövidebb, 4,2 méter hosszú, 2,7 méteres tengelytávú, tágas utasterű villanyautóval folytatja a Renault a Megane hagyományt, ezúttal kétféle akucsomaggal szerelt, első kerékhajtású modellel öregbítve a klasszikus modellnevet. Az új villany Renault Megane alá elsőként került a Renault Nissan Mitsubishi csoport CMF EV padlólemeze, amelyet kifejezetten az akupakkos autók számára fejlesztettek ki. Az új elektromos autót, a Renault Megane E-Tech 100% elektriket kétféle, 40 és 60 kWh-s, alig arasznyi vastagságú akucsomaggal gyártják, és a jókora teljesítményű egyenáramú töltés mellett viszonylag erős váltóáramú töltési lehetőség is szériában adott. Kívánságra hőszivattyús hőmenedzsment közreműködik a takarékosságban, emellett számos vezetés támogató rendszer, digitális külső tükör és navigációs útvonal tervező könnyíti meg a vezető életét. Az 1,7 tonnás kompakt SUV a kétféle 130 és 220 lóerős teljesítményű motornak köszönhetően, valamint a kétféle akkucsomagtól függően 300 és 450 km megtételére képes optimális esetben. Vihari Balázs, a Renault Hungária PR igazgató lesz segítségünkre az új Megane bemutatásában. Szervusz, Balázs!
Szervusz! Így van, a kétféle akkucsomagból most már a kisebbik is elérhető a magyar választékban, rendelhető is, ez nyilván némileg alacsonyabb vagy szerényebb teljesítményt jelent, viszont jóval moderáltabb költségeket is.
Nagyon szép az autó, engem egyébként nem nagyon emlékeztet az előző megárokra, teljesen új fazon és új stílus, azt is mondhatnám, hogy ez egy izgalmasabb forma, tehát ugye szubjektív a forma kicsérete. Viszont ami nagyon érdekes, hogy a Megane nem követte a konkurensek divatját, és nem fújta föl nagyon a buborékot, hanem még talán rövidebb is lett az előtt Megánnál egy jó arasznyival a kocsi hossza, miközben a tengelytáv még egy kicsit nőtt is, viszont a beltere lényegesen nagyobb lett.
Így van, hiszen ez a, te is említetted, hogy ez a CMF EV platform, ez az elektromos autók számára fejlesztett platform, ez azt tette lehetővé, hogy a motortér mérete jelentősen csökkenjen, úgyhogy így mindenféle más berendezés, ami egyébként az utastérből vennél a helyet, az oda be tudott kerülni, és arra is volt lehetőség, hogy a kerekeket kitoljuk gyakorlatilag az alváz négy sarkára, úgyhogy valóban a tengelytáv az így lett nagyobb, a külső méret kisebb, a belső tér viszont sokkal nagyobb az érzete is, és egyébként effektíve a számok is.
Ha levenném egyébként a kocsi orráról és a fenekéről, a fal részéről a Renault emblémát, nem tudnám megállapítani, hogy Renaultról van-e szó, mert hát ez egy általános divatforma, amit a tervezők papírra vetettek, aztán fémbe álmodtak meg. Szóval ez a formavilág elképesztő elegáns, nagyon sportos, nagyon dögös, izgalmas, fiatalos, tehát mindent elmondhatunk, ami pozitív, de viszont ugye a Renault-nak a korábbi stílusjegyét nem látom felfedezni benne. Lehetséges, hogy ez lesz egy új irányzat a Renault belül?
Igen. Igen, nagyon jól látod, az új vezetés, ugye tavalyi év elejétől kezdve új vezetése van a Renault csoportnak, és ez egy teljesen új termék és dizájn irányvonalat is magával hoz. A Megane ennek az egyik zászlóshajója, vagy az egyik képviselője. A magát a formára vonatkozóan ez az én szubjektív véleményem, de én nagyon örülök neki, hogy nem SUV irányba haladt el ennek a Megánnak a tervezése. Egyébként az, akik ezt a formát keresik, azok is meg fogják itt hamarosan találni a számításokat a Renault választékban, de az új Megán az nem ezt az irányvonalat képviseli. Mondjuk a vezetési élmény oldaláról megközelítve a dolgot, ugye egy hangsúlyozottan egy GT autós vezetési élményt nyújt a Megán, és ehhez megfelelő formát is kívántak tervezni.
Nem szeretném a konkurenciával összevetni, vagy csak megemlíteni konkurenseket, hogy mihez hasonlít stílusában, de azért mégiscsak orientálni kéne a hallgatókat, anélkül, hogy megbántanánk a Renault, de nekem van benne egy kis adag DS, tehát a Citroën Premium márkájából van benne Mustang Mach-E, van benne Jaguar I-Pace, és van még talán egy-két német konkurens vonalvezetéséből is, tehát pont az az irányzat, ami kedvére való mindenkinek.
És igen, ezt akartam mondani, hogy pont amiket mondtál, az a formavilág, az semmilyen módon nem bántó, legalábbis remélem, hogy az említettekre sem ránk nézve, bizonyosan nem. Azért azt nyilván te is érzed, még azok is érzik, akik nem feltétlenül követik az autóipar mindennapjait, hogy az elektromos autózás rengeteg olyan kötöttséggel jár, ami kevesebb teret enged annak a fajta tervezői szárnyalásnak, ami mondjuk a 60-as, 70-es, akár még a 80-as éveket is jellemezte. Itt azért a légellenállás, a motorelhelyezés, a különböző biztonsági, környezetvédelmi és egyéb szabályozók meglehetősen szűk mederben tartják ezt a fajta csapongást. Úgyhogy ezen belül mozog mindenki.
Sokan egyébként fölkapják a fejüket szerintem a Renault Megane Electric név alatán, vagy étek, 100% elektrik, mert ez a komplett
igen.
marketing neve a modellnek, szóval tudni kell, hogy a Renault nem most kezdte, és nem kispályás az elektromos autógyártásban, egészen régi márka, vagy modellnevek fűződnek a Renaulthoz, már ott tartunk, hogy a teljes gyártásnak ha jól tudom, 35%-a valamilyen elektromos hajtást tartalmaz.
Igen.
Ugye ebből tisztán elektromos most 2,1%, 3,6% a plug-in arány, és 19,5% a külső öntöltő hibrid, ahhoz a Toyota szokta propagálni furán.
A klasszikus hibrid hajtás.
És igen. A Renault jelenleg 6,3%-os részesedéssel bír ugye az elektromos autópiacon. Ez önmagában egy márka, ez nagyon szép.
Igen, hiszen a Renault Zoe az 2010 óta van jelen a piacon,
Európa
így van, még mindig a legtöbbet, vagy legnagyobb számban eladott márka, vagy modellek között van. Egy picit a Megane csapásról letérhetünk, ugye most volt a Renault 5-ösnek az 50. születésnapja, vagy idén ünnepeljük az 50. évfordulóját, és a Renault 5-ös történelmébe is beletekintve már lehet látni, hogy 1974-ben a Renault 5-ösből több száz darab elektromos változat készült a francia elektromos műveknek a kérésére. Egy testre szabható belső elmégyebekkel 100 km körüli hatótávval, ma is létező, mármint nyilván nem az utakon futnak, de ma is létező modell, tehát valóban az elektromos hajtás gondolata az nem idegen a Renault-tól. Annyira nem, hogy a hibrid hajtásban az a váltó technológia, amit használunk, az egy 1980-as évekbeli tanulmányautóban már először felbukkant. Úgyhogy Isten igazából valóban ez a fajta gondolkodásmód, meg ez a fajta, hát DNS-nek szeretik ezt mondani, ez magyarul talán nem veszi annyira jó ki magát, de ez a fajta alapgondolat, ez mindig is ott volt. Úgyhogy az elektromos autók tervezésében mi nem útkeresők vagyunk, és nem is leszünk, hanem azért mindig az élen mozgunk.
Említettem, hogy a CMF EV platformra épül ugye a Megane étek elektrik. Ez azt jelenti, hogy első hátsó kerékhajtású autót lehet gyártani erre a platformra. A Megane csak első kerékhajtást használ.
Igen.
És ha jól tudom, egy motoros, két akkucsomagos az egész, és az egész hajtómű egy motorral összeépítve mindössze 145 kg, ami sokkal kisebb, mint például a Zoe volt.
Azt mondtad is a bevezetőben, elhangzott, hogy 1,7 tonna az autó, ez soknak hangozhat annak, aki mondjuk kiindul egy mai Clio-ból, vagy akár egy még most is kapható Megane-ból, de az elektromos autók világában az 1700 kiló ebben a méret kategóriában ez átlag alattinak mondható. Ugye ez a kiváló energiamenedzsmentnek az egyik záloga, hogy az autó tömege alacsony legyen.
Hogyha beülök a kormány mögé, egy egészen más világ tárul elénk, mint az előd benzines vagy dízel Megane-ban, teljesen digitalizált a platform, minden egészen másképpen néz ki, mint az előd modellben, viszont számomra nagyon tetszik, hogy tágas maradt a tér, nagyon szépen szűkítette a gyár a műszerfalat, tehát nem nyúlik be a látótérbe. Nagyon jól kezelhető a kormány is, az ülés formázása elsőrangú.
Ugye az anyaghasználat, ha köthetek az előző pontra, az anyaghasználat ugye két okból fontos, egyrészt azért, mert ebben a kategóriában illik már minőségi, vagy a minőséginél is minőségi anyagokat felhasználni, másrészt pedig nagyon-nagyon fontos az, hogy a felhasználható anyagok amellett, hogy biztonságosak, könnyűek is legyenek, és tartósak is legyenek, sőt, megfeleljenek egyfajta olyan környezetvédelmi, vagy ilyen zöld gondolkodásnak, ami az elektromos autózásnak az alapja. Az autó egyébként azt el lehet mondani, az autóban majdnem 30 kilónyi anyag, főleg a műszerfal belső része, látható és nem látható részek, azok már újrahasznosított anyagból vannak, ez egyébként a gyártás során majd folyamatosan nőni fog, és az autónak maga 95%-a is teljesen újrahasznosítható, ideértve az akkumulátort. És szóval ezek az anyagok segítenek abban, hogy ez a belső térérzet, ahogy erről már beszéltünk, sokkal nagyobb legyen. Az pedig nagyon-nagyon fontos, hogy az új Megane tervezésekor és gyártásakor csúcsosodott ki, vagy kezdődik meg az effektív piacra dobása annak a terméknek, amit a Google-al közösen fejlesztünk. Ugye a Google-nak van egy autós platformja, ezt mi használjuk, és a Google-tól ezt nem csak megveszük termékként, és mi fejleszgetjük, hanem a Google segítségével dolgozunk. Így aztán tényleg a műszerfalon mindenféle olyan dolog megjeleníthető, vagy akár semmi, testre szabható módon, ami ebből az ökoszisztémából kinyerhető.
Említettem, hogy nem megosztó a forma. Ennek ellenére mégiscsak van egy olyan részlet az autóban, amely szerintem némelyek homlokráncolását fogja kiváltani, ez pedig a nagyon magas övvonal, hiszen nagyon meredeken emelkedik fölfelé, ezért a hátsó ülés mögötti rész nagyon nehezen látható a vezető számára. A Renault rögtön gondolkodott ezen, és már is felajánlott egy elképesztő jó ötletet, egy digitális tolató kamerát. Szerintem ez nagyon jó.
Illetve a visszapillantó tükör, és a belső visszapillantó tükör is digitális tud lenni.
Elképesztőnek tartom. Szerintem ez a jövő, hiszen nem is kell hátrafigyeljen a vezető, hogy a keresztben ezt előírják egyébként.
Így van. Ugye beszéltünk arról, hogy nem SUV forma irányba ment el, de azért meg kell adni Cézárnak, ami Cézáré. Valamelyest crossoveresebb ennek az autónak a formája, tehát van benne egy kis robusztusság, és ez okozza a magas övvonalat, így a hátsó kilátás okozhat gondot, vagy lehet diszkomfort érzést.
Kicsit alfás egyébként.
Igen, ugye a GT autózás világából ez azért nem annyira rossz dolog, és aki szeretné, az egy digitális visszapillantó tükörrel ezt a gondot megoldhatja. Ennek a tükörnek ugye itt egy ideig ez azért nem tudott elterjedni, mert a digitális technológiában a képfrissítés miatt nem pontosan élőben láttuk a hátsó képet, hanem volt benne egy ilyen 10 másodperces késleltetés, amire azt gondoljuk, hogy nem sok, de a valóságban mégis sok. Itt ez már nem létezik, tehát pontosan ugyanazt látom, ugyanabban az 1000 másodpercben, ami történik a hátam mögött, egész elképesztő.
De hát ugye, ha már itt tartunk a digitális technikánál, az autó tele van tömve alapáron egy csomó mindennel, de vannak extrák is, amelyet viszont nagyon megérik a pénzt. Nekem nagyon tetszik, hogy aktív hőmenedzsmentet kapott az autó. Ugye hőszivattyús fűtőrendszert lehet hozzá vásárolni, nem is nagyon nagy pénzért. Ezek olyan fontos dolgok az elektromos autónál, mint hogyha a 16 szelepes befecskendezéses benzines motorról beszélnénk. Tehát ez enélkül nem képzelhető szerintem elektromos autózás. Nagyon sok van a piacon sajnos, amelyekben nincs. Hát azoknak a vezetői gondolom tudják, hogy miről beszélünk.
Ugye, ahogy mondtam, a 40 kilovatos akkucsomag is azért érkezett meg a piacra, és most már hozzánk is, hogyha valaki elektromos autózásban gondolkodik, de szerényebb a költségvetés. Nyilván egy városi közlekedésben, ott, ahol valaki minden nap tud tölteni, itt a hőszivattyúnak nincs olyan kiemelt szerepe, de hogyha valaki ezt hosszú távon akár első számú családi autóként kívánja használni, akkor viszont roppant elérhető áron ezt a hőszivattyús rendszert be tudja rakni az autóba, ez nagyon-nagyon sokat segít a hatótáv megsokszorozásában.
Az alapáron járó vezetés támogató rendszerek sora bő. Nem is kéne felsorolnunk, hiszen már ma már ez általánosnak is mondható nagyon sok konkurensnél is, bár nem ilyen mennyiségben. Tehát azért meg kell említeni például a 360 fokos kamerarendszert, ami nagyon jó, vagy a Google Maps navigációt, amely egyébként kikalkulálja a teljes útvonalat, bekalkulálva az akkumulátortöltést, és hogyha megjelölünk egy konkrét állomást, akkor mire odaérünk, előkészíti az akkumulátor hőmérsékletét, az optimális töltésre. Ez se semmi.
Így van. Így van, sőt, hiszen van benne egy akkumulátor prekondicionálás lehetősége is, az ugye nagyon fontos, hogy az autónak a hatótávja mindig optimális maradjon, úgyhogy ez ugye az akkumulátor hosszú garancia ideje miatt is nagyon-nagyon lényeges, úgyhogy az autó fedélzeti rendszerei elsősorban a hatótávot, a hatótáv parával kapcsolatos gondokat veszik figyelembe, és ennek megfelelően tudnak útvonalat tervezni.
Hát hatótáv paráról itt nagyon már nem is beszélhetünk szerintem, hiszen ugye a két akkucsomag, a 40 és 60 kWh elég szép utat enged befutni, mondhatom azt így. Ha jól emlékszem, akkor, ahogy itt említettem az elején is, a kisebbik motoros az durván 300 kilométert, a nagyobbik akkumulátor csomag pedig 450 kilométeres hatótávot engedélyez. Egy optimális esetben persze.
megengedem magamnak azt, hogy az optimális eset alatt nem laborkörülményeket kell érteni, hanem egész egyszerűen azt, hogyha valaki már tisztában van azzal, hogy egy elektromos autót hogy célszerű vezetni, hogy épül fel a gázpedálnak, vagy hát ugye a gyorsító pedálnak, a nyomatéka, hol érdemes a energiavisszatöltést igénybe venni, mi egymás, hogy érdemes egy piros lámpához kigurulni, hogy melyik visszatölt, négy fokozatban lehet energiát visszatölteni, mikor melyiket kell használni, akkor ez a 450 kilométer egyáltalán nem szifi.
Egy biztos, hogy majdnem annyit kell elengedni a pedált, mint amennyit nyomni.
Így van, pontosan így tehát van. Meg kell tanulni elengedni. Ez egy nagyon-nagyon jó gondolat, meg kell tanulni elengedni a pedált. Így van.
És akkor viszont tölt
az és hagyni az autót dolgozni.
Így van. Én sajnos kipróbáltam egy pár autót, és rá kellett jönnöm, hogy az én vezetési stílusom idegen az elektromos autótól, de hát izzadás árán azért rájöttem, hogy mégiscsak jól vezethető. Igen. De maradjunk itt ennél a Megane E-Tech 100% elektriknél, szóval 40 és 60 kWh-s akkucsomagról beszélünk, amelyiknek a töltése persze nem egyforma. Van AC és DC töltése is lehetőség, ami nagyszerű, hogy az AC töltés 22 kW-os, tehát önmagában sem egy kicsi, általában 7,5-10-11 kW körül szokott.
Nem, itt a 22 kW.
Ez már önmagában 2 és 3 órás töltést engedélyez, ugye, vagy ígér töltési időt az akkucsomagoknak, de a DC töltés az fantasztikusan jó, hiszen a nagyobb csomagnál 130 kW-os teljesítménye lehet fél óra alatt fölpumpálni, majdnem 80%-osra, a 40-es akkucsomagnál ott pedig 85 kW-os töltési lehetőség van, ugye?
Igen, tehát nagyjából ugyanaz az idő, nagyjából egy fél óra.
Ha megnézzük egyébként a kocsinak a futóművét, a felépítését, a karosszéria négy sarkába helyezett kerekeket, és hát te is mondtad, hogy egy kicsit GT-s érzésű a vezethetőség, hát erről árulkodik egyébként a gyorsulás is. Hiszen
az elektromotornak ugye a trolibusz érzés az talán mindenkinek, vagy sok mindenkinek ismerős. Valóban ugye az elektromotor nyomaték azonnal rendelkezésre áll.
Hát 7,5 másodperces a gyorsulásra a 60 kWh-s akkumulátor csomagnal, hát az fantasztikus szerintem már.
Igen.
Egy ekkora a böhöm, mert ugye ez egy nagy tömeg azért az ember
igen, érzi. Tehát ahhoz azért mégiscsak 1700 kiló,
igen.
És ezt az 1700 kilót képes így meglendíteni. Egyébként a GT-s vezetési élményhez azt nagyon-nagyon szeretem mindig elmondani, mert ez egy nagyon jó érzés, hogy erről leginkább azt tehet, hogy a kormányfordulatok száma nagyon kevés. Tehát gyakorlatilag folyamatosan fogott kormánnyal lehet vele, akár szűk kanyarokban is lenni élvezeteset autózni.
Nekem nagyon tetszik, hogy a nagyobb, az erősebb autóval 160 a végsebesség, a kisebbnél is 150, tehát lehet azért hajtani.
És akkor ez ugye a gyári korlátozás miatt ennyi, tehát ott, ha úgy tetszik, tilt az autó a teljesítmény megőrzése miatt, de lehet.
Említettük, hogy nagyon nagy a beltere, nagyon kényelmes vezetést ígér a 2,7 méteres tengelytáv, hiszen ez már egy komfortos, igen, autónak a ismérve. Hát még nem beszéltük a csomagtérről, viszont ez egy családi autónak is beillik, már pedig 440 literes kapacitású, és ez egy nagyon mélyre pakolható, hiszen hátul semmi nincsen. Nincsen kulissza, nincsen semmilyen hátsó hajtás, tehát jól megpakolható, nagyméretű csomagtérre rendelkezik.
Így van. Egy négytagú család egy egyhetes vakációra biztosan elmehet. Ugye én most érintett vagyok az ilyesmiben, úgyhogy én a babakocsisoknak azt mondom, hogy ez még most nem az, de ott, ahol már ilyesmiben nincs szükség, csak csomagokra, bőröndökre, az abszolút tök jó.
Számomra az is egy pozitívum, hogy nem kell szervizbe menni, hogyha szoftver frissítésre van szükség, hanem az autó maga elintézi.
Mindent. Ez élvényes a fedélzeti rendszerekre, a navigációra, a térképekre, mi egyebekre. Az autó éjszakánként, ha szükséges, akkor a beépített rendszereinél fogva ezt megoldja.
Tehát Renault Megane E-Tech 100% elektrik, ezzel nagyjából ki is veséztük, két akkucsomaggal, egy motorral szerelve. Mikor lehet hozzájutni Magyarországon, mikor lehet megrendelni, mikor szállítanak?
A tesztautók már itt vannak, tehát ki lehet az autót próbálni. Egyébként ősztől kezdjük meg az autók szállítását, és egy legutolsó információm szerint, aki idén meg is rendeli az autót, az nagy valószínűséggel idén még hozzá is jut.
Árról sajnos nem beszéltünk, ugye a jogszabályok nem teszik lehetővé érzékeltetni. Annyit tudok, hogy nem alacsony az ára, de egyetlen konkurensnek sem alacsonyabb ennél, sőt, azt hiszem, hogy ez az alsó.
Ebben a kategóriában ez egy nagyon-nagyon jó árnak számít.
De ma már, ahogy elnézem a a Golfot, a Skodát, satöbbit, amit eddig én tudtam kívülről, hogy mibe kerül, és nagyon jó áruk volt, ma már nem tudnám megmondani, hiszen egészen más a mai ár, mint a tegnap előtti.
Így van.
Úgyhogy ilyen világot érünk. Köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen.
Önök Vihari Balázst, a Renault Hungária PR igazgatóját hallották, műsorunk véget ért, köszönöm a hallgatók figyelmét, jövő héten is találkozunk, várom önöket a rádió keré ugyanebben az időben. Viszont hallásra.